Beszéljünk egy picit az űrkutatásról, mert hogy egészen komoly fejlemények vannak Európában és Amerikában is. Itt van például ez az óriás rakéta, ami újra van Európának, hogy ez miért fontos, és hogy egyáltalán mit jelent ez. Szabó Nortonnal beszéljük meg, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, sziasztok!
Mi ez az óriás rakéta?
Óriás rakéta van a kínaiaknak, az oroszoknak, meg az amerikaiaknak.
Hát igazából, ha már így szóba jött az elmúlt években ez a kifejezés, a stratégiai önállóság az, ami nagyon fontos, és tudja erősíteni ezzel Európát. Jelen pillanatban nincsen európai rakéta, amivel tudunk felindítani saját műholdakat, saját űrállomást, bármit, amit igazából lehetne. Tehát hogyha összeveszünk az amerikaiakkal, akkor itt állunk, hogy hát jó, és akkor most mit csináljunk? Ugye ez az oroszokkal megtörtént. 2 évvel ezelőttig Oroszország rendszeresen indított európai űreszközöket, és amikor megtámadták Ukrajnát, akkor az Európai Ügynökség, meg a tagállamok is megszakították ezeket a megbízásokat, és akkor ott voltunk, hogy jó, a legmegbízhatóbb rakétát, ami a Soyuz, azt nem tudjuk használni. Uh-huh. Akkor még azért volt saját rakétánk, meg hát Amerikára gyorsan áttértünk, és Falcon 9-esekkel indul azóta is Európa, de hogy azért mégiscsak kell a saját.
És erre volt... Bocsánat, fejezd be a gondolatmenetedet.
Hogy erre volt jó korábban az Ariane 5-ös rakéta, ami volt Európának egy jó nagy, szintén egy nagyon megbízható rakéta, ment vele például a James Webb űrtárcsa, amiről már beszélgettünk.
Igen.
Azt egy ilyen európai rakétával indították, és ennek az utódja készült most el, az Ariane 6.
Mit kell tudni egy ilyen óriás rakétáról? Ez nagy technológiai kihívás ezt megépíteni, megüzemeltetni, szóval így ezt az egészet helyezzük egy kicsit kontextusba, ez a kérdés lényege.
Igen, ezek eléggé bonyolult szerkezetek. Tehát képzeljük el, hogy egy 20 emeletes házat szeretnénk 400 km magasan földkörüli pályára juttatni. Tehát, hogy már csak így elképzelni a problémát is érezzük, hogy ez nem lesz annyira egyszerű. Több hajtóművet összehangoltan kell üzemeltetni. Az Ariane 6-os is úgy fog kinézni, hogy van középen egy nagy tömb, és oldalról lehet őt különböző számú, még további segédhajtóművekkel felszerelni, amiket üzemeltetni kell egyszerre. Tehát ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog, magának a rakétának a kifejlesztése sem, az indítása sem. És ugye, hát van kétféle módja annak, hogy teszteljünk rakétákat. Van az Elon Musk féle, hogy indítjuk őket, amilyen gyakran csak lehet, és akkor felrobbannak, és remélhetőleg mindig egy picit később robbannak fel, és akkor tudunk tanulni ezekből a hibákból. Ezt meg lehet csinálni akkor, hogyha te vagy a világ egyik leggazdagabb embere, és úgy nem nagyon tudnak téged számon kérni. De hogyha mondjuk te európai döntéshozó vagy, és a választópolgárok le tudnak váltani téged bármikor, akkor már nehezen lehet magyarázni azt, hogy milliárd eurókat pukkangatsz el Francia Guyanán a légkörben. Tehát Európának sokkal óvatosabb stratégiája van, és addig nem is indítják el nagyon a rakétát, ameddig nem lehetünk biztosak abban, hogy jó, tényleg rendben fog működni. Tehát ez is tudja például lassítani, meg tudja bonyolítani magát az indítást.
Épp akartam kérdezni, hogy ezekre a kísérletekre nem is nagyon van tere Európának, hiszen egy sűrű lakott területről van szó, és épp akartam kérdezni, hogy honnan lövik fel ezeket az óriás rakétákat, de megválaszoltad Francia Guyanáról, az meg Dél-Amerikában van értelemszerűen. Igen. Ez például nem jelent verseny hátrányt?
Nem feltétlenül, sőt, igazából előny. Tehát tényleg gyakran elfelejtjük, hogy Franciaországnak van egy délnyugati csücske egy másik kontinensen, nagyon közel az egyenlítőhöz, ami igazából sokat segít nekünk, mert hogy az egyenlítőn gyorsabban mozognak a dolgok, ugye, hogyha egy gömböt elképzeljük, hogy forog, akkor fent az északi meg a déli sarkán gyakorlatilag egy helyben forognak a dolgok. Ahogyan közeledünk az egyenlítőhöz, egyre nagyobb az oldalirányú sebessége valaminek, ami segít nekünk az indításnál, mert gyakorlatilag egy plusz lökést ad a rakétának, és nagyobb terhet lehet felvinni. Például a Soyuz rakéta, picikét visszatérve az oroszokhoz, őt indították Kazasztánból is, a saját indítási platformjáról, megindították innen az egyenlítő közeléből is, és 40 tonnával nagyobb terhet tud felvinni Francia Guyanáról, mint máshonnan. Uh-huh. Tehát igazából egy hatalmas előny, hogy van Európának egy ilyen kis indító állomása ennyire közel az egyenlítőhöz.
Mennyire egyutas egy ilyen óriás rakéta, mert ugye, ha már említetted Elon Muskot, pont ő hozta össze ezt, hogy ezt lehet ilyen újrahasznosított módon is rakétákat fejleszteni. Ebbe az irányba mozdul el Európa, vagy maradunk a régi, ám de ezerszer lepróbált, és épp ezért megbízhatóbbnak tartott régi módszeren. Fellőjük, aztán ami marad belőle, az visszaesik, és elég a légkörben. Vagy sajnos megy űrszemétnek.
De sajnos ez utóbbi, ezek nem újra használható rakéták lesznek majd, de miért nagyon sok kritika is érte egyébként az Európai űrügynökséget, hogy miért van az, hogy még mindig ezt a régi technológiát csináljuk tovább. A következő, tehát hogyha lesz Ariane 7, az valószínűleg már újra használható lesz, hiszen látjuk azt, hogy mindenfelé, nem csak Elon Musknál, de a többi ilyen rakétakészítő vállalatnál is arra felé mennek el a dolgok, hogy újra használható legyen, mert környezetbarátabb, költséghatékonyabb, egy kicsikét nehezebb nyilván megoldani, tehát ez a nagy hátránya.
Az is nagyon érdekes felvetés, ez a függetlenség. Mert hogy hát ugye például a hadsereg tekintetében nem független az Európai Unió, az Egyesült Államoktól, egy csomó mindenben nem független. Ilyenkor felvetődik a kérdés, hogyha mondjuk az európai katonákat az amerikaiak szállítják oda, ahova kell, mert nincs elég szállító kapacitás, akkor mondjuk miért ne tudnánk összebútorozni és egy csomó pénzt megspórolni azzal, hogy akkor a mi dolgainkat is az amerikaiak juttassák az űrbe?
Hát egy picikét azért tényleg ott van az az aggódás, hogy jó, most éppen itt van ez a status quo, de ez bármikor fel tud azért borulni. És visszafelé is működik azért, tehát hogy az, hogy mondjuk maradunk ennél a példánál, az amerikaiak szállítják néha a mi katonáinkat, néha viszont mi szállítjuk az amerikaiakat, mert hogy a NATO-ban van egy ilyen együttműködés. Ugyanígy a rakétáknál is nagyon sokszor az európai műholdakat, azokat amerikai rakéták állítják pályára, de ez fordítva is működött. Pont amit az előbb már egy fél mondattal említettem, a James Webb űrtávcső, ami minden idők harmadik legdrágább űreszköze, vagy harmadik legdrágább űrküldetés a nemzetközi űrállomás és a holdra szállás után. Azt egy európai rakéta indította el, tehát nem amerikaiak, hanem azt mi csináltuk, mert annyira megbízható volt az európai rakéta. Tehát ez kicsikét ez a diverzifikálásról is szól, hogy az amerikai-európai űrhatalomnak legyen minél több módszere. Uh-huh. Mert tényleg, hát azért mégiscsak kedvesebb egy kicsikét a saját rakétával indítani a dolgokat. Nem véletlen, hogy például az Ariane 6-nak az első indításán egy magyar űreszköz is helyet kap például.
Igen, 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 ez nagyon fontos. Tényleg nagy verseny van ebben, és gondolom azért a hatékonysági részét is átgondolják Európában is, hogy nyilván, hogyha a kereskedelmi megállapodások, vagy a megállapodások úgy hozzák, akkor használjuk a más rakétákat, amiket ugye mondjuk mit tudom én, olcsóbb éppen, vagy jobb kihasználni, de azért kell, hogy legyen egy saját is.
Természetesen, tehát pontosan erről van szó, hogy használjuk azért a sajátunkat.
És egyébként az óriás a rakéta, az mitől óriás? Ez is egy ilyen szögegyszerű kérdés, de viszonylag kevésen leeltem rá választ, hogy vannak ilyen hétköznapi rakéták, ez meg az ünnepi, amikor valami nagy durranás kell, akkor ezt
a teher cipe, a lényeg, hogy mit bír, nem?
Így van, teljesen jogos a kérdés. Azért óriási, mert nagy dolgokat fel tud ő maga vinni. Méretében is egy jóval masszívabb dologról van szó. Tehát vannak szuborbitális rakéták, azok ilyen kis picikék, nem akarunk felmenni földkörüli pályára állni, hanem csak mondjuk a felső légkörben akarunk valamilyen kísérleteket elvégezni, akkor arra tökéletes például egy ilyen kisebb rakéta. Vannak a normál méretű hordozó rakéták, földkörüli pályára fel tudnak juttatni kisebb műholdakat, vagy mondjuk még kisebbeket el tudnak juttatni egy másik bolygóra. És akkor vannak ezek a jó nagyok, amik akár 50 tonnánál nagyobbat, 100 tonnál dolgokat is fel tudnak vinni. föld körüli pályára, vagy ezekkel van esélye egyáltalán arra az emberiségnek, hogy mondjuk a hold felé embereket, vagy akár később a Mars felé is bármilyen nagyobb hasznos terhet elvihessünk. Tehát ezért kell az óriás rakétákkal foglalkozni.
Figyelj, akkor egy szóban még, hogy az amerikaiak is közben ugye új űrhajót tesztelnek.
Így van, a nemzetközi űrállomáson éppen fent van a Boeingnek az új űrhajója. Hát jó sok problémával. Tehát pont,
miért nem lett meg ez a dolog? Hát, hogyha sima repülőknél kiesik az ajtó, akkor miért pont az űrbe lévő eszközeik működhetnek? Irdatlan nagy presztízsveszteség ez a Boeingnek, ez a mostani fiaskó sorozat, és erre még rárakódik az űrbéli probléma sor is.
Itt is vannak szoftverhibák is, tehát mindenféle probléma. Szerencsére az űrhajósok nincsenek közvetlen veszélyben, de azért vannak problémák az űrhajóval, úgyhogy ameddig ezeket ki nem derítik pontosan, ameddig fenntartják az űrhajósokat. Az egy hetes küldetésük már most úgy néz ki, hogy több mint egy hónapig tart. És még nincs itt a vége. Úgyhogy, de ha minden jól megy, akkor a végére lesz Amerikának két működő űrhajója, a Dragon mellett most már a Starliner is, ami megint csak a függetlenséget erősít. Ha bármi történ az egyikkel, akkor ott van a másik.
Norton, mi a következő progi fönt a csillagvizsgálóban?
Hát náluk folyamatosan jönnek a programok minden hétvégén. Most is zártunk egy nagyon jó hétvégi Szent Ivánéi csillagkapu. Én azt javaslom, hogy a látogatók, hogyha szeretnének hozzánk programra jönni, akkor nézzék meg a honlapunkat, és a csillagkapu eseményeket én tudom javasolni. Szűk egy hónap múlva holdra szállásról fogunk egy egész estés programsorozatot hirdetni, jöjjenek az emberek, én hát fogok előadni, én fogok beszélni sokat.
Hát de az nem is történt meg.
Jaj, ne!
Miről fogtok beszélni?
A Mihálovics András direkt elküldöm, beírom egy ilyenre, egy ilyen programra, teljesen
elnézést,
átszellemülve
Norton,
és más hangulatba fog visszatérni a stúdióba.
Gyere fel, tesz-e ezt a kérdést, és megbeszéljük.
Nem merem feltenni. Ne viccelj már, dehogy merem feltenni. Nagy nyilvánosság előtt, ugyan már.
Csak a rádióban merít.
Jó, hogy te fatal halljuk ezt az egészet.
Igen. Köszönjük
szépen az információkat.
És elnézést, tényleg nem akartam ízetlen lenni. Bocsáss.
További jó munkát, szép napot.
Sziasztok, derülteget.
Köszi. Szabó Nortonnal, a Schwab-hegyi csillagvizsgáló bemutató csillagászával beszélgettünk arról, hogy újra van Európának óriás rakétája, és hát, hogy az amerikaiak is tesztelgetik az új űrhajójukat.